Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Befejezték Nagyszebenben Feszti Árpád monumentális hármas képének, a Krisztus temetésének a restaurálását, és visszaállították Aradra. Pataki Lehel Zsolt ennek kapcsán beszélgetett Fekete Károllyal, a Kölcsei Egyesület alelnökével. Marosvásárhelyen szerepelt az ősszel Csányi Sándor. A magyarországi színművész a Hogyan értsük félre a nőket című egyszemélyes vígjátékának nem csak előadója, de szerzője is. Tudhatjuk meg Szuszámi Zsuzsa Csányi Sándorral készült interjújából. Tartsanak velünk! Feszti Árpád Firenzében alkotta meg a három festményből álló triptihont, amelyet 1903-ban Budapesten állított ki, majd nemzetközi körútra indított. Az aradi kultúrpaluta 1913-as megnyitásakor került a Parciumi városba a Budapesti Szépművészeti Múzeum letétjeként. Az első világháborút lezáró trianoni békediktátummal, az elszakított területekkel együtt számos műkincs is az új, szomszédos államokhoz került. Így a Krisztus temetése Aradon maradt. Az 1950-es évek végéig volt látható, azután letakarták. Végül 1962-ben a raktárba száműzte a bibliai témájú képet a kommunista hatalom. Aki addig nem látta, azóta nem is láthatta sehol. Az Aradi Kölcsei Egyesület 2016 márciusában kezdeményezte az egyik legjelentősebb aradi műkincs újbóli kiállítását. Ez már elérhető közelségbe került. A következőkben Pataki Lehel Zsolt, a Kölcsei Egyesület alelnökét, Fekete Károlyt kérdezi mindenről.
Feszti Árpád Firenzében festette a Krisztus temetését. A 13 méter hosszú és 4 méter magas festmény három részből áll. Első képe Jézus kereszt halálát ábrázolja. A második olajfestményen a temetési menet látható, míg a harmadikon a sír a földre borulva imádkozó Máriával. Több évtizedes elzártság után a triptihont kibontották, sőt, már restaurálták is, és a közelmúltban hazatért Aradra. A Kölcsei Egyesület alelnöke Fekete Károly jelen volt mind a kibontásnál tavaly, mind a körkép darabjainak hazahozatalakor.
Különleges élmény volt, hiszen 4-5 évtizede senki nem látta a képet, szinte gyermekkorban lehetett valaki, aki még ezt falon láthatta. A kép különleges, és hát ez óriási élmény volt, így lépésről lépésre elkísérni tulajdonképpen, beérni látjuk azt a gyümölcsöt, amit mi elindítottunk és elvetettünk, azzal, hogy amikor Arad az Európa Kulturális Fővárosára pályázott, akkor beadtuk ezt a pályázatot, hogy újra ki kéne állítani a képet. 30 éve húzódik, tehát 1990 óta ez egy vágyálom volt, hogy elővenni újra ezt a hatalmas képet, ami különleges a méretei miatt, különleges amiatt, hogy ugye több mint 40-50 éve senki nem látta. Nagy élmény volt a kibontáskor is, nagy élmény volt tapasztalni azt, hogy értő kezek csomagolták be annak idején, és tulajdonképpen minimális sérüléseket szenvedett. Mi akkor rettegtünk, hogy nehogy egy agyonázott, lepergett, penészes képet bontsunk ki, de a körülményekhez és az eltelt időhöz képest egy nagyon jó állapotú képet találtunk. Az ment el idén tavasszal Nagyszebenbe restaurálni, és hát most örömmel fogadtuk itthon a képet. Meg kell említenünk, hogy mind a megyei múzeumban, mind a megyei tanácsnál, amelyik finanszírozza ezt az óriási munkát, határtalan fogadókészséggel találkoztunk, és a hozzáállásuk az abszolút pozitív volt, az most is, és a Kultúrpalota második emeletén az eredeti, hatalmas, nagy kiállító termet most készítik elő, ez az a világító ablakos, ami miatt tulajdonképpen ide került 1913 van Aradra, hiszen a kép méretei miatt nemhogy az akkori Magyarországon, de Európában is csak két kiállító terem tudta fogadni, a dresdai és a berlini, hiszen egy akkora terem, ahol van egy 14x4 méteres fal, ritkaság számba megy.
Milyen feltételeknek kell még teljesülniük ahhoz, hogy kiállítható legyen a festmény?
A legfontosabb a teremnek az előkészítése, renoválása, rendbetétele, használaton kívüli terem volt most egy ideje. Ott a fűtést, a páratartalmat biztosítani, és a szakemberek szerint egy vadonatújan felújított terembe nem is szabad rögtön, csak pár hónap után képeket kiállítani, miután ugye meggyőztek ott a kellő légköri körülményekről. Egyelőre ugye a képtárban raktároztuk le a három hengert, és újra kibontva most már a teljesen restaurált kép, majd csak az eredeti helyen lesz. A vakkeret is ott lesz összeácsolva a kiállítóteremben, maga a vakkeret egy köbméter fa, tehát ez súlyra is, az ugye az 7-800 kilót jelent, plusz a képnek a súlya, majd a keret, tehát a külső keret is, mire rákerül, ezt fel kell erősíteni falat, rögzítőkkel. Utána már szinte mozdítani nem lehet, reméljük, hogy hát az idők végezetéig nem lesz mozdítva onnan. Körülbelül márciusra ígéri mindenki a kiállítást, illetve hát akkor a kép avatást, visszaadni több évtized után újra a nagy közönségnek egy ilyen érdekes, különleges képet.
Fekete Kárullyal, a Kölcsei Egyesület alelnökével Pataki Lehel Zsolt beszélgetett. Csányi Sándor, Hogyan értsük félre a nőket című egyszemélyes vígjátéka a nyáron született, egy 5 évvel ezelőtti előadás nyomán. Robert Dubák, A férfi agy, avagy Nincs itt valami ellentmondás című művének tovább gondolásaként. A nő-férfi kapcsolatról, az egymás közötti kommunikáció problematikájáról szóló produkciót Marosvásárhelyen is bemutatta a magyarországi színművész, akit Szuszámi Zsuzsa kért mikrofonhoz az előadást követően.
Csányi Sándor rájött arra, hogy a produkciót számtalan változatban lehet tovább gondolni. Életünk olyannyira változatos, annyi élményt és furcsaságot tartogat számunkra, hogy akkor járunk a legjobban, ha csak nevetünk ezeken. És számtalan ellentmondásos helyzetbe kever bennünket az élet, kapcsolataink, szerelmeink, házasságunk során. Csányi Sándor egészséges humorral tárta elénk azokat az alaphelyzeteket, amelyek nap mint nap jelen vannak egy párkapcsolatban, amelyek minduntalan lezajlanak férfi és nő között, amelyek tulajdonképpen minden normális kapcsolatnak részét képezik. Ha elfogadjuk azt, hogy különbözőek vagyunk, akkor boldog és kiegyensúlyozott kapcsolatban élhetünk, és akkor, ha nevetni tudunk az életen és magunkon. Csányi Sándort többnyire romantikus közönségfilmek szívtiprójaként ismerjük. Most azonban váltani igyekszik. Egy időre legalábbis félretenni a romantikus filmeket és drámában szerepelni. Szász Attila Öröktél című drámáját már láthatta az erdélyi közönség, amelyben Csányi Sándor egy Szovjetunióba deportált foglyot játszik. A stand-up pedig most olyan műfaj Csányi Sándor számára, amellyel behatóbban szeretne foglalkozni, és elsősorban a Hogyan értsük félre a nőket című produkcióval. A mácsó figurától a gulágig, illetve a stand-up kihívásról beszélgetünk Csányi Sándorral.
Tulajdonképpen, amikor ki akarok tűnni ezek a romantikus vígjátékok, azóta is érkezett több felkérés, és azokat már én vissza is utasítottam. Mert már sokat csináltam, az nem nagyon érdekel. Az ilyenfajta filmek, mint az Öröktér, ez nagyon érdekel, és csak tényleg büszkélkedek, hogy nyertünk vele Montrealba is, Berlinbe is, tehát ahova elindult fesztiválon odáig, szinte mindenhol nyertünk, úgyhogy nagyon szeretjük is a filmet, nagyon büszkék is vagyunk rá. Ez meg más, tehát azért ez nem romantikus, meg nem úgy vígjáték, mint ahogy azok a filmek, amiket csináltam az utóbbi években. Ez leginkább ilyen párkapcsolati problémákat jár körbe. Ott vagyunk egy fürdőszobában, vagy egy fürdőszoba előtt, elméletileg ennek a fiatalembernek a felesége bent szül, és akkor ezt próbálja megérteni a férfinő közötti különbséget, vagy a gyereknevelésről a nehézségeket, vagy azokat a félelmeket, amik az emberben vannak ilyenkor egy gyerek születés előtt. A Tániában játszom a Férfi a című előadást, ezt Robert Dubek írta, egy kanadai színész. Hasonló témákat jár körbe az is, de az tulajdonképpen az a Tánia produkció, és ez egy megírt darab. És ebből viszont rengeteg minden volt, amit a megírt darabból elkezdtünk játszani, és kiderült, hogy nem működik, akkor azt kihúztam, betettem helyette mást. És azt vettem észre, hogy tulajdonképpen, ha leülnék és lenne időm, akkor tulajdonképpen össze tudnék fűzni én magam is egy ilyen műsort. Saját történetekből, feleségemmel közös történetekből, olvasmányélményekből, innen-onnan össze lehet rakni egy 70 percet úgy, mert azért ez nem darab, tehát azért valójában nekem nem kell a főhőst mellékszereplőkkel ütköztetni, nem kell a bonyodalmat szőni, tehát vagy a cselekményt szőni, hanem itt azért a stand-up azért egy jóval egyszerűbb műfaj. Kell találni egy szerkezetet, vagy egy vázat, amire föltesszük, és ezeket a legtöbb esetben poénokat, de ilyen megfigyeléseket, vagy ötleteket, ezeket így lazán lehet egymás után szerkeszteni. És ez megírva egy olyan 40 oldal, de mindig több, mert egyszerűen van, akkor menet közben eszembe jut valami, és akkor azt úgy beleteszem, vagy hogy lehet érezni nagyjából a nézők hol tartanak, és hogy inkább a komolyabb részből egy kicsit, hogy inkább a viccesből egy picit beletenni. Tehát nagyon izgalmas színészileg, szétrobban a fejem. Tehát, hogy nem tudom, a következő 70 percre nagyjából tudom, hogy mit fogok mondani, meg is van, de csomó lehetőség van a változtatásra, és ez egy olyan elképesztő állapotot kíván színészileg, hogy fontosan erősen kell lenni. De nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon hálás a közönség, és nagyon szeretik. A férfi agyal ellentétben ebbe próbáltam beletenni olyanokat, amikben van olyan gondolat, amit én gondolok a világról, vagy erről a korról, amiben élünk. És ez azt hiszem, hogy azért ez mindig nagyon jó, hogyha van egy stand-up, amiben tulajdonképpen 95%-ot végig lehet nevetni, akkor egyszer csak úgy megállni, és egy 5%-ra, hogy egy pillanatra úgy begondolkodni dolgokon, vagy megállni egy pár pillanatra, és utána megint vissza lehet térni a vígjátékhoz. Ezeket én mindig nagyon élveztem. A zenék vannak benne, amiket szintén én válogattam, tehát nagyon a saját történetem, vagy nagyon személyes dolog, és ezért is nagyon jó játszani. Még tényleg is, hogy én voltam itt Vásárhelyen már, és tudom, hogy nagyon-nagyon jó közönség van.
A nagyon közönségfüggő?
Hát a stand-up azért nagyon. Főleg azért is, mert egyedül van az ember. Ha van egy darab, amiben van 10-15 szereplő, akkor mi elkezdünk játszani egymással, és a közönség, hát vagy jön, vagy nem, de mi tudunk egymásba kapaszkodni. Mint a közönséggel játszom, tehát az ő reakcióit, megszólítom őket, beszélgetek velük, tehát azért ez mind nagyon-nagyon függ tőlük, hogy milyen. Volt már úgy életemben egyszer-kétszer, amikor nem volt olyan, nem, nyilván nem a közönség hibája, hanem szervezés, hely, tehát rengeteg mindenem múlik, akkor azért ez nagyon érződik. Amikor meg jó, akkor meg örületesen jó. Akkor valahogy nagyobb öröm, mint egy sima előadás. És azt hiszem észre egyébként, hogy ezzel a önálló estel, ezzel a Hogyan értsük félre a nőket. Én eljöttem a színházból időközben, a Táliából, tehát csak játszom az előadásokat, de már nem vagyok tag. Azt éreztem, hogy ez most nekem sokkal jobban érdekel.
A stand-up maga, vagy az egy személyes produkció?
Ez az egy személyes produkció, tehát az, hogy nem kötelékbe tartozni, hanem teljesen magam alakítani ki mindent. Magam csinálom a plakátot, van egy csapat, akivel együtt dolgozom. Mi reklámozunk az előadást, mi hirdetjük, mi visszük ki a plakátot, mindent mi csinálunk vele. Valahogy nagyon nagy erő van benne az, hogy az ember, hogyha leviszi vidékre, akkor mennyire másképp reagálnak az emberek. Tehát csomószor, hogy bejövök és már tapsolnak. Azért Pesten ilyen nincs, mert valahogy ez olyan, nem is tudom, valahogy ez még jobban él vidéken, hogy úgy olyan nagyobb öröm, hogyha jön valaki, aki tud ismernek a fővárosba, vagy nem tudom. Valahogy nagyobb az öröm a nézőtéren, és nagyobb hát ez a szeretet, ami jön föl. Én ezt az évet ezt erre szántam, hogy hát remélem még a következő évben is lesz annyi hely, ahol tudunk menni. Engem most ez érdekel leginkább, hogy ezt valahogy jól csinálni.
De ez nagyon nagy kihívás, mondta, hogy talán egyszerűbb, viszont olyannyira kell működjön minden egyes poén, tehát nagyon-nagyon sok összetevő van szerintem, amitől jól működik egy ilyen, akár a hangulata éppen, akár hogy esik az esőként, vagy éppen félre csúszik valami, nem?
Azt gondolom, hogy a színésznek azt tudnia kell. Tehát az, hogy én milyen állapotban vagyok, az teljesen mindegy, hogy fáradt vagyok, jó kedvű, vagy rossz kedvű, az nem befolyásolja soha. Sőt, minél rosszabb, vagy minél nehezebb élethelyzetben van az ember, annál jobban esik bemenni a színpadra és játszani, mert addig legalább nem foglalkozom a magam dolgával. Én nem hiszem, amikor művészeti vezető voltam 5 évig a Tália Színházban, és amikor ott a legnagyobb, milyen lesz a bemutató, tehát amikor rengeteg mindennel kavargott az anyam, akkor iszonyatosan jó volt játszani, mert akkor csak játszani kellett. Tehát minden gondot, ami a színház körül van, vagy ami a művészeti vezetéssel kapcsolatos, azt mind ki lehet zárni. De akár magánéleti problémát, bármit. Az ember azért színész, hogy az kizárja, és akkor elkezd játszani, és akkor csak az van. Szerintem a könnyű műfaj, az tényleg nagyon nehéz. Tehát az, hogy valaki virtuózon játszon egy hangszeren, hát az nyilván a nézőknek nem szabad érezni, hogy ő erőlködik közben, nem lehet izzadságszagban csinálni, de hát ez csak akkor működik, hogyha ebben rengeteg beletett óra van, ami a gyakorlással telt el. De ezt már amikor kiemegy az ember, ezt úgy kell csinálni, mint a zsonglőr vagy az artista, hogy halálosan, könnyedén és egyszerűen, akkor fognak nevetni. Pont a Hoffi nagyon jó példa erre, hogy ennek azért ő a koronázatlan király ennek a műfajnak, a Hoffi Géza. Elképesztő. Ha beletesz plusz egy szót, akkor nem működik. Ha beleteszel egy az, vagy egy ést, vagy bármit, akkor nem működik. Ha egy pillanatig megtöri a ritmus, nem működik. Amikor a felvételek készültek, akkor ilyen 150-200-akat már játszott ezekből az előadásokból, és itt minden annyira ki volt pontosan csiszolva, azért, hogy annyira természetesnek tűnjön. Szerintem nagyon, nagyon izgalmas dolog ezt csiszolgatni. Idén, tehát szeptemberben kezdtem el ezt játszani, tehát még nagyon az elején vagyunk, szerintem ilyen, hát ilyen 5-6-ot játszottam még belőle. De már most kidobáltam egy csomó mindent, elkezdtük csinálni, valami nem működik, akkor ki kell dobni, kell hozni helyette újat. Csak ettől még jobban az ember agya elkezd kattogni, hogy oké, itt ez a rész jön, basszus, nem ez a rész, mert ezt már kivettem el helyet, tegyünk be valamit. Igen, délután kitáltam helyette valamit, tegyük be azt. De szerintem azt nézzük is érzük, hogy egy színész, hogy nagyon ott van, meg nagyon figyel, meg nagyon koncentrál. Tehát, hogy ez tényleg olyan, mint a légtornászok, amikor nincs védőháló alatt.
Történetek elevenednek meg, több szereplős, mert hát több szereplőt is alakít. Az életből merít, vagy nagyon-nagyon figyel ilyenkor az emberekre? Tehát nagyon érzékenyek kell reagálni különböző furcsa helyzeteket is akár a társadalomból.
Igen, de ez a színésznek dolga, hogy figyelj az embereket, ez nagyon szórakoztató. Most jöttem repülővel vásárhelyre, és amíg elviszik a reptértől a repülőt, az embert van ez a busz, és volt egy nő, aki a táskájából levett valamit, és még a kapucin is be volt húzva, és azt tettem, hogy ez ilyen fura, hogy ez mennyire jellemez valakit, hogy tulajdonképpen annyira szégyeli magát, hogy nem mer enni, hanem valahogy eldugja az ételt is, amit eszik. És hogy ez egy olyan embert, aki nagyon görcsös, vagy nagyon szorong, vagy nagyon fél, lehetne jellemezni azzal, hogy a táskából eszik. De ez nyilván, ez minden színésznél így van, hogy nagyon leköti maga az ember, hogy az ember milyen sokfajta és milyen fura dolgokat csinál, és ezek mennyire jellemzik az embereket. Ezek a karakterek is mind innen vannak. Természetesen senki is egy az egyből az, de van egy csomó beszélgetés, ami a feleségemmel folytattam. Tényleg van valami könyvekből, vagy internetről, vagy innen-onnan. Én szerintem ez a férfinő téma, ez kimeríthetetlen, és ez csodálatos, hogy ennyire két különböző bolygóról érkeztünk, és hogy minden áron valahogy együtt akarunk élni, de semmi se közös, tehát semmi egyik rendszer se közös, tehát mindent valahogy máshonnan csinálunk, máshonnan nézünk. Vagy az van, hogy az ember baromi idegeskedik ezen, ami azért viszonylag hülyeség, vagy az, hogy ez rettenetesen szórakoztató, hogy mennyire teljesen mást látunk ugyanabban a dologban, mennyire másképp emlékszünk dolgokra. És általában azért az a tapasztalat, hogy a nézőknek is az jön le, hogy na ez pont ilyen, na, a meccsek alatt én is pont azt mondtam a férjemnek, tehát hogy a vezetés, na, beledumál mindenben. Ezek szerintem nagyon egyszerű dolgok, de a stand-upnak szerintem tényleg az a lényeg, hogy minél inkább az életből kivett is, minél inkább az emberhez közeli dolgok legyenek. Ami kérdés, hogy ez a úgynevezett művészet, vagy nem is tudom, amit úgy nem nevezni, nagyon nagy művészetek, mert ez a saját gondolataim, de hogy ezeket, amiket úgy gondolok egyébként az életről, hogy azok meg tudnak élni így a viccek mellett.
Nevettetni próbál a szószoros értelmében, vagy egy picit azért elgondolkodtatni is? görbetükröt állítani elénk, vagy kinevettetni néha?
Hát szerintem a ráismerés a jó mindig. Tehát az, amikor az, hogy na tényleg az én feleségem is pont ilyen, nagyon jól látni a nézőt, hogy bizonyos poénoknál a férfiak bögdösik a feleségüket, hogy na ezt látod, hogy erről beszéltem, hogy milyen kibírhatatlan vagy. Bizonyos részeknél maga nők a férjüket, hogy na ez azt látod, hogy semmit nem tudsz megegyezni. Tehát szerintem az a legjobb, amikor az ember saját magán tud nevetni. Az nem egy olcsó nevetetés, az egy nagyon fontos része szerintem a problémák feldolgozásának. Tehát én ezt abszolút igazi vagy fontos művészetnek tartom, még akkor is, hogyha ez nem dráma, hanem vígjáték. De azt gondolom, hogy az önismeret szempontjából fontos, a párkapcsolat szempontjából fontos, és tulajdonképpen az egész művészetnek az elfogadása lényege, hogy a saját életünkre csodálkozzunk rá, és fogadjuk el magunkat vagy a társunkat olyannak, amilyen, anélkül, hogy próbálnánk változtatni rajta.
Próbálja azért megérteni a nőket? Vagy már feladta, csak a kérdéseket teszi fel?
Nem fogjuk tudni soha. Tehát ugye szerintem lenyűgöző egyébként a nőknek az agyat. Sokkal érdekesebben működnek, mint a férfiak szerintem. A nő valahogy egy jobb konstrukció, mint a férfi. A férfi az egy ilyen nagyon racionális, próbál ilyen rendszerek mentén gondolkodni. A nő a szabadabb, az asszociatívabb. Szóval rengeteg mindenben nagyon, nagyon jól működnek a nők. Ez a mániájuk, hogy nem hajlandók elmondani, hogy mi van a fejükben, hanem azt gondolják, hogy azt mi úgy is értjük. De nem, egyáltalán nem értjük. Tehát ha valamit mondanak a férfiak, akkor azt érti. Na mindegy, szóval igen, tulajdonképpen ezekkel van tele, ilyesmikkel, és szerintem ezek jók és fontos dolgok.
Most lehet, hogy nem így van. Én hirtelen az jutott eszembe, hogy ennek a sok-sok romantikus filmnek talán ez egy levezetése valahol?
Hát én nincs összefüggés szerintem. Tehát, hogy a romantikus filmnek mindig van valamilyen idealizált kép. Én nekem inkább az volt a fejemben, hogy most próbáljuk meg abból csinálni viccet, ami igaziból van. Nem kiszínezni valamit, hanem hogy próbáljuk meg azon nevetni, amiben valójában élünk, tehát ezeket a párkapcsolati problémákat. De egyébként ez létezik, ez a fajta humor, meg azt gondolom, hogy azért sok stand-uposon, aki ilyesmivel foglalkozik a párkapcsolati dolgokkal, az egy elég szűk, azért egy stand-upban majdnem mindig ugyanazok az elemek szerepelnek. Szerepel a melós a kocsmában, aki mindig ugye az alkohol mámorán keresztül látja a világot, vannak benne anyósok, rokonok, feleség, politika, mondjuk azt én kihagyom, de nagyjából ezek köré csoportosul a stand-up is, mert ezek azok, amik leginkább körülvesznek minket, vagy amik ugye a életünk részét alkotják.
De nem próbálja feltétlenül ezeket a hagyományokat úgymond követni, ugye?
Engem ez a férfi-nő viszony érdekel legjobban. Ezt, hogy hogyan tudunk, vagy hogyan nem tudunk együtt élni.
Ennek lehet még folytatása már, mint a stand-upnak, hogy esetleg ezt a részét is művelni fogja?
Engem most az érdekel, meg ez egy nagyon jó lehetőség. Én gondolkodom most egy második részletet, mi van, amikor már megvan a gyerek. Tehát ezért abból is rengeteg ötlet van, hogy én fiatal gyerekesként mi minden történik az emberrel. Először hússa ki magát, és akkor utána meg legyen megint egy 2-3 hetem, és akkor leülök, és akkor legalább egy vázat össze tudjak állítani.
Szász Attila örök tél című filmje az 50 ezer Szovjetunióba deportált magyar állampolgárnak állít emléket, akik közül 100 000-en soha nem tértek haza. Csányi Sándor ebben alakítja Rajmundot, aki a munkatáborban a maga szabályai szerint igyekszik túlélni a szörnyűségeket. Hogyan viszonyult ehhez a szerephez? Kérdeztük Csányi Sándortól. Megkínlódta azt a szerepet? Film is volt, ami ugye más, mint a színpad. Hát egy súlyos téma volt.
Nem is tudom, olyan fura ez, mert az egy nagyon jól sikerült film szerintem. Az Attila egy fantasztikus rendező. A Marina egy nagyon-nagyon jó partner. Nem kínlódtuk meg, mert nagyon akart mindenki, nagyon-nagyon akart mindenki bizonyítani. Mindenki akart nagyon jót csinálni. Sokszor bizonyos jelenetek voltak, amik nagyon nehezen mentek, vagy sokszor fölvettük, vagy a végén van ott egy sírás, ami nagyon kellett az Attila, hogy sokáig hagyja, újra és újra neki szaladjunk. De megkínódni nem kínódtam meg, hanem ugyanakkor ez egy nagyon-nagyon boldog szakasza volt az életednek. Fura dolog ez, hogy egy színész minél, ha drámát is játszol, és nehéz, és láger történet, és hideg van, és tényleg iszatosan hideg volt februárban, hajnalban, meg éjszaka forgatni, de valahogy a játék öröme az mindennél erősebb. Tehát ha azt érzed, hogy egy jó dolgot csinálsz, akkor a dráma az nem... Megkínlódok egy olyan vígjátékot, amit rossz csinálni, rossz partnerekkel, rossz, de azt megkínlódja az ember, mert az rettenet, hogyha rossz ízlésű emberekkel vagy körülvéve. De ha minden működik, és jók a partnerek, és jó a rendező, és jó a történet, és akarod csinálni, akkor a legmélyebb pokolba is olyan boldogan mész, mert hát ez az öröm a színészetben, hogy egy ilyen részedet is meg tudod mutatni.
Szeretne még ebben a hát macsó szerepben tisztelegni, vagy inkább a dráma, mert ez most nagyon bejött ez az örök tér.
Hát én most inkább a dráma felé mennék. Voltak filmtervek, pályáztunk is vele, azt éppen nem támogatták. Meglátjuk, merre felé vissza az élet. Most én nekem ez ilyen kiszállós időszak. Annyira sok volt a munkából, hogy én nekem most ez nagyon jó, hogy van egy picit saját életem. Tehát, hogy én próbálok nem színházazni, ha úgy van nyáron, hogy van valami film, akkor szívesen, de nem minden áron.
Itt most önmaga ura volt például az év elején rendezett egy Oscar Wilde-ot. Mi a kihívás abban, hogy én tartom a kezemben a dolgokat, vagy ez csak egy megtapasztalás volt, és lám bejött?
Mindig ez van, hogy nekem van egy csomó ötlet a fejemben, és akkor nézzük meg, hogy ez másoknak át tudom adni, hogy működik-e. Azért ez nem is csak a sima Oscar Wilde, mert ez tulajdonképpen ez a Premier Ajándék című darab, ez az Oscar Wilde Lady Windermere legyezője című darabját próbáljuk. Tehát tulajdonképpen ez egy színház a színházban, és akkor belelátunk a próbába, hogy szépen lassan halad előre, meg fölépül a díszlet, meg bejönnek a ruhák. Én nagyon szórakoztatóan találom ezt a színház világát, és azt gondolom, hogy ezt a nézők is általában szeretik, amikor belelátnak ebbe, hogy mit rontunk el, mi az, amire visszamegyünk, mi az, amikor két színész nem szereti egymás, de úgy csinálnak, mint hogyha szeretnék. Tehát ezek mindig is ilyen nagyon régi vagy ős ilyen vicc források, amiket az emberek szívesen néznek. Én meg azt gondolom, hogy sok ilyet tudunk. Abban is rengeteg improvizáció van, rengeteg olyan, amit próbák alatt találtunk ki.
Ki kell próbálni a színésznek mindegyik esetleg szeletét ennek a műfajnak, hogy nem is tudom, otthonosabban vagy jobban érezze magabiztosabban?
Általában ez is ilyen férfi tulajdonság, hogy érdekli őket ez a, hát tulajdonképpen a rendezésben azért van hatalom is, vagy legalábbis azt, ne nekem mondják meg mindig, hogy mit csináljak, hanem most hadd csinálj meg azt, amit én szeretnék másoktól függetlenül. Én hagy válasszak zenét, én hagy válasszak koreográfust, én döntsem el, hogy ki lesz a jelmeztervező. Szerintem van egy bizonyos kor, amikor a férfi eljut ide, nőknél is előfordul, általában a férfiakra jellemző, férfi színészekből kezdenek el rendezni. Én az soha nem hagynám abba a színészetet, mert a színészetet, mert az a legszórakoztatóbb része, meg ebbe is játszom a rendezőt, aki ide-oda kapkod, meg igyekszik mindenfélét kitalálni. Tehát a játék része azért az jó. Egyszer érdekelt ez is, hogy ez milyen. Tulajdonképpen a hagyományos színház engem most nem érdekel, hogy ez nem foglalkoztat. Ez érdekel leginkább, hogy ezt, amit én kitaláltam, ezt valahogy tudjam működtetni.
Csányi Sándor színművésszel Szuszámi Zsuzsa beszélgetett. Adásunk végén hallgassuk meg az SOS Szerelem című film egyik betétdalát, a vidéki sanzont Ullmann Mónika és Csányi Sándor előadásában. Én mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!
Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél.
Na, na, na.
zene.